Köszönöm szépen. Hát a focit nem próbáltam már jó régen, de kéne valami nyugdíjas csapat, és akkor megpróbálhatnám. Ilyen lassú kocogással. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a 30-ai istentiszteleten. Hát bevallom, én azt gondoltam, idén már nem fogok prédikálni, de Zsolt mindig meg tud lepni engem, ő a meglepetések pásztora. De ez jó. Sok meglepetést okoz nekünk, és szeretjük az új dolgokat. Szóval a mai üzenetem címe, amit Isten adott nekem, jó vagytok? Ez nagyon jó volt ez a videóbejátszás, kicsit úgy feldobott bennünket, hogy jókat nevettünk. Szóval új év, új utak. Ezt a címet adtam ennek az üzenetnek. Jó kapcsolódik az előző videó bejátszáshoz, hogy lehetséges a változás, és lehetséges, hogy új dolgok, új szakaszok jöjjenek az életünkbe. 10-es skálá, mennyire vagytok fáradtak? 5-ös? 7-es? Nem vagytok fáradtak. Ők meg éjszakáztak, azt mondta anyukám, aki éjszaka nagyfiú, az lány, nappal is legyen nagyfiú vagy nagylány, úgyhogy ők majd kibírják. Nagyon jó, örülök neki. Szóval, egy új év, az mindenképpen azon gondolkoztam, hogy egy új szakasz lesz az életünkben. Én így gondolkozom erről. Bár nagyon szeretnénk és szeretjük a megszokott dolgokat, és valahol, ami bevált, azt nagyon szeretnénk átmenekíteni örökké a jövőben. Nem így vagytok vele? Hogy valahogy azt, hát ezt tavaly jól csináltam, akkor most ez jövőre is jól fog menni, de az én tapasztalatom az, hogy miután új életszakaszokat ad Isten újra és újra, ezért sose tudunk eléggé felkészülni arra, hogy a múlt bevált dolgai működnek-e a jövőben. És ezért szükségünk van arra, hogy a jövőbeli dolgokra, az új utakra új dolgokat adjon nekünk Isten. Így van? És azt gondolom, hogy ezért is kell örökké egyfajta megújulás. Nem azért kell megújulás, mert most magadra néz és azt mondta, hogy ó, Istenem, de befásult vagyok már, jó lenne egy jó kis megújulás, hanem azért elsősorban, mert új dolgok fognak velünk történni, és az új dolgokra pedig fel akar minket Isten készíteni. Amen. És szeretnétek ezeket az új dolgokat? Szeretnétek egy jó kis ilyen változást, amiről láttatok az előbb ebbe a jó kis riportban? Hát jó sok változás volt ott annak idén Uszkában, kapkodták a fejüket a környezetük rendesen, ők maguk is kapkodták a fejüket, és valahol a Zsozsó pásztor folyamatosan erre készít bennünket, hogy ilyen változásokat várjunk Istentől, akkor viszont jobb, ha felkészülünk rá, hogy új dolgok fognak történni, és új dolgokat kell majd tennünk. Eszembe jutott Izsák az új kutak ásásával, ő Istennek nagyon sok embere, hogyha belegondolok a Bibliában, mindig egy bizonyos életszakaszig lakott egy bizonyos helyen, utána Isten azt mondta, hogy menj tovább. Ahogy tovább ment, azok a kutak mentek vele? A régi kutyai? Nem. Kénytelen volt új kutakat ásni. Mária és József, mikor át kellett, hogy költözzenek hirtelen Egyiptomba, akkor ott kellett hagyniuk mindenüket Betlehembe, ahol nem is Betlehembe, hanem Názáretbe, ahol volt az eredeti lakásuk. Úgyhogy ott meg egészen új dolgokat kellett megint megélniük. Beszélgettünk nemrég Naomiról, Ruthról, akik egyszer elköltöztek Moába, de aztán Moából hazaköltöztek, és ott is megint előről kellett kezdeni dolgokat. Azt hiszem, az emberi élet ilyen, még nem olyan régen, de már most lassan fél évszázadot meghaladó korban vagyok, és tapasztalom ezt, hogy megváltoznak a dolgok újra és újra, és nem mondanám, hogy rosszabbak vagy jobbak, hanem azt, hogy változik, örökké változik, és ezért nagyon nagy szükségünk van ezekre az új kutakra. És azt hiszem, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ahogy új helyekre megyünk, ott az új helyeken újabb befektetéseket tegyünk, mert azokból fogunk tudni megint csak aratni. Nem elég az, hogy a múltban tettem valamit egyszer, és akkor abból majd 20 év múlva is tudok feltétlenül aratni, mert még a bankok se ennyire megbízhatóak szerintem. Oda nézek a bankosokra, nem, azt mondják ők is, hanem arra, de én leginkább az emberi befektetésekre gondolok, az emberi dolgokra, amiket tudunk tenni. De Isten királyságába, adakozásba is, újra és újra be kell fektetnünk, hogyha újra és újra aratni akarunk. A mezőgazdaságban minden évben vetnek újra, így van? Nem egyszer vetnek, és utána 10 évig aratnak. Minden évben vetnek, hogy minden évben arathassanak. És én azt gondolom, hogy ez így működik. Ez Istennek a rendje, amiben itt élünk a Földön. És a fejlődés és a növekedés az mindig változással jár. Tudtátok-e, biztos tudjátok, hogy az új bor csak milyen tömlőbe rakható? Új tömlőbe, Zsófi kedvenc igéje. Új bor, új tömlő. Mindig szeretnénk, hogyha Isten adna új bort. Így van? De szeretnénk-e új tömlők lenni? Nem mindig. Szerintem nem mindig szeretnénk eléggé új tömlők lenni. De ha mi új tömlőké válunk, akkor pedig Isten szerintem készséggel adja az új bort. És ebből is mindig újra van szükségünk. Aztán azt már mondtam, hogy az új helyen nem feltétlenül működnek a régi dolgok, a megszokott dolgok automatikusan. Mondjuk kisgyerekeim voltak. 0 és 5 év között működnek-e azok a dolgok 5-től 10 éves korig, ami az első 5 évben működött? Hát nem annyira, mert már a gyerek nem szeretné, ha én etetném, hanem azt szeretné, ha ő ehetne. Így van? Mikor kicsi volt, oda vittem, hova akartam, letettem, ott maradt. Kicsit nagyobb lett, ott marad? Nem maradott. Szóval, és a kamaszról hadd ne szóljak, de amikor 20 évet elhagyják, akkor meg aztán csak igazán megváltozik minden. Aztán meg az emberből nagymamát csinálnak, meg nagypapát, akkor is megváltozik minden. Szóval új hely, új dolgok lesznek. Ez már csak így van, és az a jó, hogy az új év egy új szakasz lesz mindenképpen az életünkben, és én azt kívánom nektek, hogy ez az új szakasz legyen egy új tömlővé. Legyen egy olyan új helyet készítsünk Istennek, amiben ő új dolgokat tud tenni, és ahogy így együtt dolgozunk vele, ez egy fantasztikus dologgá lesz. Első pontnak egy olyasmiről beszélnék most a sok újdonság után, hogy ahogy gondolkoztam, Isten azt mutatta, hogy a megújulás előtt viszont általában van egy megállás. Egyfajta ilyen stagnálás, egyfajta ilyen kicsit számomra néha kellemetlen, ilyen várakozós típusú dolog is. És ahogy elgondolkoztam ezen, mindig a természet az első, ami eszembe jut, aminek olyan természetesen nézzük, hogy ősszel lehullanak a fáknak a levelei, és télen csak állnak és várnak, nem teremnek gyümölcsöt, de senki nem is kéri, hogy teremjenek, így van. Nem nőnek az ágak sehová, tudjátok merre nőnek? Lefelé. Én úgy tudom, hogy a gyökereik leginkább ilyenkor nőnek, majd tavasszal, ahogy elindulnak, de van egyfajta stagnálás is. És hogy ezen gondolkoztam, Isten eszembe jutatta a szombatnapot is különben, hogy az Ószövetségben Isten akarta, hogy az ő népe minden héten megálljon. Megálljon, és egy napig várjon, és abba az állapotban legyen, hogy ne csinálhasson semmit, csak Istenre figyelhessen. Mekkora bölcsesség van ebben, nem? Van egy kedvenc igém, a Kolossé 2:7. Ezt azért felolvasnám, mert Isten beszéd és beszél erről a gyökerezésről. Milyen gyökerezetek bele Krisztusba? Ő legyen az a szilárd alap, amelyre az életetek felépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelenül adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanultátok. Nagyon szeretem ezt az igét, mert azt gondolom, nagyon fontos ez a belegyökerezés. A hitünknek mindig még minél jobban előre megyünk, annál mélyebb gyökerekre van szükségünk, és ezért nagyon fontos ez az időszak, amikor egy picit megállunk, és hagyunk időt arra, hogy elmélyüljünk az Istennel való kapcsolatunkba is. Most december 30-a van, de Zsolt beszélt, hogy nem sokára jön a bőti időszak. Szerintem egy fantasztikus időszak áll előttünk, amikor ez a gyökerezési folyamatok tudnak megvalósulni az életünkbe. És ahhoz, hogy ezek az új dolgok a jövő évben kialakuljanak, szerintem az első legfontosabb pillanat ez a gyökerezési pillanat, amikor Istenben meg tudunk erősödni, és még mélyebb alapokat tudunk letenni. Annyira tetszik, hogy van egy lehetséges elérni egy szilárd alapot, amire az embernek az élete fel tud épülni. Én szerintem a világban nincs ilyen. A világban minden alap örökké felborul. ahogy én már gyerekfejjel ezt láttam, hogy egy darabig úgy tűnik, hogy állnak a dolgok, és minden felborul, örökké felborul, mert nincs olyan alap, mert csak egy alap van, ami nem borul fel, és az Jézus Krisztus, és az Isten beszéde, és ez nekünk egy csodálatos lehetőség. Azt akarjátok, hogy ne boruljon fel az életetek, a jövőtök, akkor ezt az alapot erősítsétek, és erősítsétek jobban és jobban. Amikor megállunk és megpihenünk, akkor még olyan dolog is szokott történni velünk, ahogy a természetben is, hogy például meccés. Olyankor szoktak mecceni, úgy tudom. Még mielőtt a rügyezések elérnének, egy csomó fát kifejezetten a leghidegebb időben szoktak. És azt gondolom, hogy ez az az időszak, amikor elmélyülünk Istennel, és a gyökereinket ereszgetjük, amikor Isten a legkönnyebben tud különben minket mecceni. Mikor tud minket figyelmeztetni, tanítani, és segíteni, hogy az ő hangját meghalljuk. És fontos, hogy hagyjuk ezt a meccést. Mert azt mondja, hogy ha nem metsz meg, akkor nem tudunk több gyümölcsöt teremni. Akit szeret az atya, azt megdorgálja, mint az ő fiát, azért, hogy utána még több gyümölcsöt tudjon teremni, mert szereti az atya. És ha mi szeretnénk, hogy az atyával ilyen jó kapcsolatunk legyen, akkor hagynunk kell, hogy ő bele metszenek akár az életünkbe. És szerintem ez egy jó dolog. És ilyen szombatnapos üzenete az új szövetségnek is van. Jézus is, mikor itt járt a földön, rendszeresen elvonult. Nagyon sokszor a cselekedetei vannak leírva, de nagyon sok helyen le van írva, hogy elment egyedül imádkozni fel a hegyre. Azt akart, hogy mindenki békén hagyja, és ő ott csak az Úrra legyen. Volt olyan, hogy a tanítványoknak mondta azt, hogy gyertek, most menjünk el egy kicsit mindentől megpihenni. És nekik is volt olyan idejük itt a földön is. De Jézus képes volt amúgy a hajóban is elaludni, hogyha úgy érezte, hogy fáradt volt. Nem zavarta, hogy csapkodnak a hullámok. Ő meg tudott pihenni a legzajosabb időszakban is. Tanítványokat kicsit zavarta ez, de Jézus nem zavarta. És Jézus azt akarja, hogy igenis pihenjünk. A mai világban szerintem a pihenés az egy művésznek kell lenni, hogy pihenni tudjál eleget. Ha még nem tudom, lehet a nyugdíjasoknak is, ők is elég elfoglaltak tudnak lenni, de tényleg olyan a mai világ, hogyha csak azt látom, hogy az egyik tevékenységet abba hagyjuk, utána elkezdjük a másikat, a másodikat abba hagyjuk, kezdhetjük a harmadikat. Szóval ahhoz nagyon tudatos életet kell élni, hogy eleget aludjál, és eleget pihenjél, és hogy Istennel időt tudjál tölteni. De erre fel lehet készülni, és legalább legyen egy ilyen időszak, legyen a január egy bőti időszak egy ilyen, amikor több időt hagysz magadnak, és feltöltekezel, felüdülsz így Istennel. És állj meg, van egy ilyen dal, az nincs szerintem fönn a listán szerintem, hogy szoktam otthon énekelni, hogy állj meg végre, lassíts végre. Úgy kéne egy kicsit néha lassítani, megállni, és tudjátok, gondolkodtam, hogy az autók is, hogyha mindig csak mennek és haladnak, akkor idő után mi történik velük? Tönkre mennek? Hát tönkre is mennek, de én szerintem mindegyiknek kiürül a tankja. Mindegy, hogy elektromos autónk van, benzines, gázos, mindegy, megáll. Mert tankolni kell. Egyszerűen tankolnunk kell nekünk is. Fel kell tankolnunk ahhoz, hogy menni tudjunk. És még ilyen gondolataim voltak, hogy ha egy picit lelassítunk például, akkor sokkal jobban tudunk körbenézni, hogy merre járunk. Merre haladunk, hol tartunk. Akik ültetek már járműbe, bármilyenbe, ha nagyon gyorsan megy egy jármű, akkor mit tudsz csinálni? Csak előre nézel, és az utat látod. Semmit nem látsz az egész tájból. Főképp a te vezetsz. De ahhoz, hogyha egészen lelassítok, akár megyek ilyen 10-20-szal, akkor még körbe is tudok nézni. Na, Isten szeretné, hogy körbenézzünk, és ebben a nagyon rohanó világban egy picit körbenézünk, hol tartunk, mi van a körülöttünk levőkkel, mi van velünk, hogy is lenne jó ezt a jövő évet elkezdeni, és Isten mit akar velünk az életünkkel kezdeni. És még valamit tudsz, hogyha egy kicsit lassítasz, azt is nagyon kritikus, túl gyors tempóba csinálni, tudsz irányt változtatni, tudsz kanyarodni, tudsz dolgokat, döntéseket hozni, hogy nem így szeretném tovább, hanem kicsit másképp, Isten arra bátorít. Nem tudsz irányt változtatni, hogyha rohansz, hogyha mindig csak szaladsz, és ez egy nagyon egyszerű igazság, de szerintem fontos. Én nekem volt ilyen történet az életemben, mikor úgy éreztem, hogy kisiklott a vonat kb., és azt éreztem, hogy ez Isten keze is benne volt, mert azt mondta, hogy most magadtól nem állsz meg, akkor én megállítalak egy kicsit, hogy ne rossz irányba szaladjál. Szóval jobb, hogyha mi magunktól megállunk és lassítunk le, mint hogyha Istennek kell megállítani minket. Könnyű így megállni? Ha nőket kérdezem, akkor nem. Férfiaknak könnyű? Van, akinek könnyebb, szerintem. Péter az elég jól meg tud állni különben, bár néha ő is annyira felpörök, hogy alig bírom megállítani, de van, akinek természetétől fogva könnyebb, és van, akinek ez nagyon nehéz. Minden esetre van egy nagyon jó történetünk, csak úgy megemlítem a Márta és a Mária történetét, amit ismertek, hogy Jézus mennyire megdicsérte Máriát, aki képes volt leülni, és kifejezetten két nőről van szó. Szerintem ő náluk kritikus ez a probléma, mert mindig van mit csinálni, de megdicsérte Jézus Máriát, és azt mondta, hogy jól csinálod. Leültél azért, hogy engem hallgassál. És ez nekünk legyen egy örök megnyugvás, mert mi mindig érzünk egyfajta frusztráltságot, ha leülünk, és éppen nem csináljuk tovább a dolgokat, amik mindig maradnak, szóval annak úgyse lesz vége. A mosás, főzés, elpakolás, témakör, gyereknevelés és hasonlóknak úgy sincs vége. De nyugodtan várhatnak egy kicsit, és leülhetünk, hát ha Jézus minket is megdicsér, hogy milyen jól csináljuk ezt a csücsülést. És hallgassuk az Urat, ez annyira bátorít engem, hogy így ilyen történetek is vannak a Bibliában. És egyre szeretnélek bátorítani titeket, hogy ne a tévé és a kütyű fogadjon titeket magába, mert sajnos ez a internetes világ olyan, hogy én magamon is észreveszem, hogy tényleg mondják is, két üzenetet akarsz elolvasni, vagy a legfontosabbat csak, de az biztos, hogy 20 percig legalább beszippant, mire először ki tudsz jönni, az ügyesek már 15-20 perc után kijönnek, hogy már több üzenetet ne olvassanak el, és több üzenetre ne válaszoljanak, mert annyira ilyen lett a világ. Nem tudjuk ezt megváltoztatni, hanem mi tudunk Istentől egy bölcsességre jutni, hogy mikor nyitjuk ki, és mennyit engedjük, hogy ezek az életünkben jelen legyenek. De biztos az, hogy ez ma szerintem még sokkal nehezebb, mint régebben. Aztán a következő, amiről Isten beszélt velem, hogy Isten a megújulás és a megújítás Istene, ez lenne a kettes pont. Isten az új történeteknek az Istene. Nagyon szeretjük az igét a Jeremiás síralmaiból, azt hiszem Zsolt is említette ma, hogy ő nem is ezt mondta, de én most ezt a 3.22-23-as igét szerettem volna csak idehozni, hogy az örökkévaló kegyelme, hogy még élünk, mert hűséges szeretete soha nem fogy el. Sőt, megújul minden reggel. Isten a megújulásnak az Istene. Ő kegyelmét megújítja minden reggel. Pedig mondhatná, hogy egyszer már mondtam, hogy kegyelmes vagyok. Legyen az elég nektek, mint a férjek, akiket a férjem szokott emlegetni, hogy elveszik az asszonyt feleségül, szeretlek, drágám, megmondtam már 20 évvel ezelőtt, ugye legyen az elég. Nem, Isten nem ilyen. Azt mondja, minden reggel megújítja az ő kegyelmét, minden reggel akar hozzánk szólni, minden reggel akar minket bátorítani, átölelni a szeretetével. Ő egy ilyen fantasztikus Isten, nagyon szeretem ez benne, hogy az ő lénye is megújul minden reggel. Újat cselekszik, újra is, újra is. Gondoljatok bele, hogy Isten fog készíteni egy új eget és egy új földet. Ő nem fejezi be soha az új dolgok készítését. Ki tudja, mi minden újat készít, amit úgy nem is köt az orrunkra, de folyamatosan. De például azt is mondja, hogy utat készít a pusztában. Bármikor az életed egy olyan területre kerül, hogy ott egy pusztát látsz, és nem látod a kiutat, nem látod a megoldást, nincs emberi megoldást, és akkor Isten jön és azt mondja, hogy majd én csinálok. Nem volt eddig, majd lesz ezután. Mert azt mondja, hogy ő a nem láthatókból előhozza a láthatóba a dolgokat, újat készít. És annyira fantasztikus, hogy ilyen év vár ránk. És a kedvenc igém még ezzel az újjal kapcsolatosan, ez is kapcsolódik a videóhoz, a 2 Korintus 5.17. Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, vagy Krisztusban van az élete, akkor új teremtményé lesz. nem szektásodik, hanem új teremtményé lesz. Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett. Isten a Szent Szelleme által az emberből egy új embert készít, amikor megtér. Mikor befogadtam Jézust a szívembe, szó szerint minden újjá lett. Olyan dolgok jutottak eszembe, amiket soha nem is gondoltam, hogy léteznek vagy vannak. Én azt hittem, ismerem magamat, de akkor rájöttem, hogy nem. Azt hittem, tudok valamit a világról, és akkor rájöttem, hogy nem. Isten teljesen kicserélte a gondolkodásomat, az érzéseimet, a vágyaimat, a terveimet, a céljaimat, mindent lecserélt. Mert Isten egyszerűen, mikor kicseréli a bensőnket, akkor mindent lecserél. A régit kidobja, és azt mondja, hogy újjá teszek mindent. És ott már az ő Szent Szelleme benne él az emberbe, és benned is él, hogyha befogadtad Jézus Krisztust. De ha még nem, akkor ma is befogadhatod Jézus Krisztust, és aki befogadják őt, abban minden újjá lesz. Fantasztikus. Például nekem nem volt hitem Istenben. Én úgy tértem meg, hogy a puding próbálja az evés. A Zsozsó úgy tért meg, hogy ő békességet akart. Ezt mondta most a bevezetéskor, figyeltem. És mindannyiunknak másra van szükségük. Én az igazságot kerestem csak. Én akartam egy ilyen alapot az életben, amire felépíthettem az életemet, hogy ne dőljön össze, amit mondtam, hogy már tinédzser koromban láttam, hogy összedől az emberek élete. Én csak akartam valami fix pontot, ami nem mozdul el, és amire ráépítettem az életemet. És akkor jött Isten, mindent újjátett. És akkor rácsodálkoztam, hogy wow, akkor most már hiszek. Addig nem hittem Istenbe, hanem ez után hittem, miután láttam, hogy Isten megváltoztatott belülről. Mert Isten valóságosan újjáteszi az embert. Új erőt tud nekünk adni minden nap, új szeretetet tud adni nekünk minden nap. Csak kérnünk kell tőle, és például mindent meg tudja újítani a kapcsolatokat, családon belül, vagy családon kívül, a munkahelyeken. Mindig tud újat adni. És vannak új történeteink nekünk is, de van a Bibliában is jó pár, amiből egyetlen egyet szeretnék csak nagyon röviden megemlíteni. Dávidnak az egyik ilyen történetét és annak a tanulságait, amit pont elmúlt időszakban olvastam. 2 Sámuel 5-6, nem fogom elolvasni a történetet, mert ez az a 2-3 rész, amikor Dávid királyt már királlyá tették Júdában. Júdában 7 évig uralkodott, akkor még Izrael nem akarta, hogy Dávid legyen a király. 7 év után viszont izraeli vének is hozzámenték, és azt mondták neki, hogy Dávid, azt szeretnénk, hogy te legyél a királyunk. Akkor Dávid elfogadta ezt, és akkor ment Jeruzsálembe, elfoglalta Jeruzsálemet a jebuziaktól, és akkor a dávidi királyság ekkor kezdett kiteljesedni. És amikor már egész Izraelnek ő lett a királya, akkor a körülötte levő uralkodók is látták, hogy milyen erős a Dávid, és elkezdtek neki cédrusfát küldeni, elkezdtek építkezni, meg ilyenek. És Dávidnak ekkor jutott eszébe, hogy a frigyládát, ahol a Istennek a jelenléte volt régen, amit ugye a filiszteusok elloptak az utolsó csatában, hogy ezt a frigyládát elhozza Aminádáb házából. Aminádábról múlt héten szó volt, a Péter beszélt vele, lábjegyzett, meg lehet hallgatni a múlt heti prédikációt. Lényeg az, hogy a filiszteusokat sok csapás érte, mert ott volt náluk ez a frigyláda, és visszaküldték Izrael országába. Frigyláda megérkezett valahol, és ennél az Aminádábnál volt. És lényeg az, hogy Dávid eldöntötte, hogy megy ezért a frigyládáért. És érte is ment, megérkeztek, nagyon örültek, bementek, kihozták a ládát, és föltették egy új szekére, egy vadonatúj szekérre, amit ők hajtottak, és ugye indultak vele vissza Jeruzsálembe. Mi történt? Megbotlott az egyik ökör, megbillent a láda, valaki hozzányúlt, és szörnyet halt. Nem sikerült Dávidnak úgy elhozni a ládát, ahogy szerette volna, de miért nem? Azon gondolkoztam, hogy olyan sokat beszélnek erről a történetről. És én magamban egy mondattal így fogalmaznám meg, hogy Dávid nem a megfelelő kérdést tette föl, hogy hogyan hozzam el azt a ládát, hanem abból indulhatott ki, hogy a filiszteusoknak ez működött. A filiszteusok rátették egy ilyen új szekérre, befogtak két új ökröt, azt mondták a ökröknek, hogy vigyétek a ládát, és mit csináltak? Az ökrök szépen elvitték a ládát. Utána le is tudták venni ezt a ládát róla is letenni, de ebben a ládában Isten jelenléte volt. És ennek a ládának az Ószövetségben megvolt a egészen pontos leírás, hogy hogy szabad ezt a ládát vinni, és hogy nem. A papoknak kellett vinni, voltak ilyen fülek rajta, a rudakat keresztül kellett rajta tolni, és fel kellett venni a papoknak a vállukra, és úgy volt szabad vinni ezt a ládát. De Dávid nem kérdezte meg erről az urat. Ha felolvasnám a történetet, vagy ha elolvassátok, a 2 Sámuel 5-6-7-ben nagyon érdekes, mert előtte volt, hogy ment a filiszteusokkal harcolni, és megkérdezte Dávid, hogy menjek-e a filiszteusokkal harcolni. Mondta az úr, menjél. Megkérdezte Dávid, hogy hogyan harcoljak a filiszteusokkal szembe. És akkor Isten megmondta, hogy hogyan harcoljon. Mert csupa új dolog várt Dávidra, és ezért Dávid mindig megkérdezte az urat a papokon keresztül, szó szerint az Isten jelenlétében, hogy mit tegyek, uram. És olyan érdekes az, hogy mégis ebben a szituációban nem kérdezte meg az urat, mert azt hitte, hogy megvan a válasza. Azt hitte, hogy ahogy a másik csinálta, az neki is jó lesz. És ebből azt a következtetést mondtam le. Nekem ez fontos, nem tudom nektek ez mennyire jön át, hogy nagyon fontos, hogy az életünk kérdés, a személyes életünkbe a jó kérdéseket tegyük fel. Ne gondoljuk, hogy automatikusan működik az, ahogy az előttünk levő csinálta, vagy a másiknak az úgy működött, mert nekem lehet, hogy nem az fog működni. És hogyha Jézus életébe belegondolok, na ő aztán semmit nem úgy csinált, mint ahogy várták volna, sőt, ahogy mi várnánk, mert mi annyira szeretnénk megtanulni tőle, hogy hogy kell a betegekért imádkozni, a tuti módszert, igaz, Zsuzsó? De Jézus sose csinálta kétszer egyformán. Nem sajnos, ugye. Szóval ez, szóval nincs tuti módszer, hanem meg kell kérdezni az urat, és az a tuti módszer, ha az urat kérdezzük, és egy igém van a János 14:21. Remélem ezt is kiírtam. Megvan. Aki ismeri a parancsaimat, és engedelmeskedik nekem, az szeret engem igazán. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti, én is szeretem. Ezért megmutatom, és kijelentem neki magamat, hogy igazán megismerjen engem. Annyira jó hír ez nekünk, hogyha őt kérdezzük, az ő neki tesszük fel a kérdéseinket. Isten megígérte, hogy kijelenti magát nekünk, személyesen. És ebbe bele tudsz kapaszkodni, hogy Isten nekem meg fogja mondani, hogy én mit csináljak. Mert különben nagyon félre lehet menni, mert nagyon sok tragédia történik szerintem emiatt, vagy ilyen félre menés, hogy az emberek megpróbálják azt csinálni, ami a másiknak működött, de nekik mégsem úgy működik, és akkor aztán csalódás van. De Isten azt szeretné, hogy hozzámenjünk, és ő megmutassa, és kijelentse magát nekünk. Jakab levél azt mondja, hogy kérjünk bölcsességet, és ő szemrehányás nélkül ad nekünk bölcsességet. Ez annyira jó. Én nem tudom, hányan vagytok, akik bölcsnek érzitek magatokat, de én, ha bölcsnek érzem magam egy percig, akkor hamar rájövök, hogy de nem vagyok bölcs. De Isten azt ígérte, hogyha kérünk tőle bölcsességet, ad nekünk. Egy év áll előttünk. Szerintem jó, ha most kérünk bölcsességet. Ez mennyire jó. Ebből baj nem lehet, ebből csak jó származhat, hogy Isten előre adjon nekünk bölcsességet dolgokra. És azt hiszem, hogy Atya is nagyon szereti, és Jézus is nagyon szereti, ha őt kérdezzük, és tőle kérünk bölcsességet. Annak mindig jó vége lesz. Máté 6:31-34. Jól ismert, igen. Ne aggódjatok, és ne kérdezzétek. Kérdések. Mit fogunk enni? Mit fogunk inni? Vagy mibe öltözünk? Azok törtetnek szüntelen ilyen dolgok után, akik nem ismerik Istent. Mennyei atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Isten királyságával is azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván. Erre törekedjetek mindenek előtt. Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd magával hozza az új gondokat és az új megoldásokat is. Minden napnak elég a maga gondja, baja. Hát ez az egyszerű fordítás, oda is írtam, szerint van, és szerintem minden fordításnak van egy másik előnye. Nagyon tetszett ebbe a fordításba ez az ige, mert máshol mondja, hogy minden napnak megvan a maga gondja, baja, igen, igaz. De itt biztos, hogy benne, hogy az eredetiben is megvan ez a gondolat, hogy a holnap magával hozza az új gondokat, bajokat, de az új megoldásokat is. És mondja is Isten, hogy bizonyos kérdéseket nem érdemes feltenni. Szóval vannak kérdések, amik rossz kérdések. Olyan kérdések, amik nem visznek előre minket. Már nem tudom, hol írtam föl, de például Elizeusnak nagyon sok története van az özvegyasszonyokkal. Ő több özvegyasszonnyal és pályafutása alatt találkozott, beszélgetett, és érdekes, most egymás után elolvastam a három történetet, hogy a különböző özvegyasszonyok másképp mentek hozzá. Valaki úgy ment Elizeushoz, hogy panaszkodott neki, hogy jaj, Elizeus, ez van, ez a baj, az a baj, és hát valahol jó helyre ment, mert a prófétához ment, de nem látta a kiutat, aztán Isten segített neki. De van egy özvegyasszony, aki a 2 Királyok 17-ben azt hiszem úgy ment Elizeushoz, akinek a fia halt meg, akit Elizeustól kapott, hogy a fiát fent bezárta egy szobába, és nem is mondta meg a férjének, hogy mi a baj, hanem azt, hogy majd minden rendben lesz, azt mondta. Elszaladt Elizeushoz, és pontosan tudta, hogy mit kell tennie, nem nyefogott semmit, hanem azt mondta, hogy most te gyere el hozzám, mert ezt tőled kaptam, ezt a fiút, és ha te nekem adtad, akkor most ennek a fiúnak föl kell támadnia. Olyan hit volt abba az nőbe, és olyan hihetetlen dolgot cselekedett, hogy még Elizeus is csodálkozott rajta, de annyira különböző féleképpen közelíthetjük meg a problémákat. Közelítsük meg így, ezzel a hittel, hogy Istenhez megyünk azzal, hogy tudjuk, hogy neki van megoldása. Tudjuk, hogy ő tud segíteni neki, ha eddig soha nem változott meg az a dolog, mert még nem láttunk olyat. Isten milyen Isten, aki új dolgokra képes. Ő most, ez még lehet soha, de most tud csinálni újat. Lehet, hogy már máshol is csinál, csak éppen nem láttuk. Ne csak azt lássuk, ami körülöttünk sokaknak nem sikerült, vagy nem úgy nézett ki, vagy nem láttuk, hogy még ez bejött volna. Isten azt mondta, hogy lépjünk, tegyünk dolgokat, akkor bízunk benne, hogy ő azt meg fogja áldani. Én tettem föl Istennek több kérdést is ebben az időszakban, és ezt röviden, személyesen hozzá akartam tenni a mai üzenethez, hogy annyira fantasztikusan válaszol Isten. Volt, hogy feltettem egy kérdést este imádkozás közben, másnap kiléptem az iskolából, és láttam egy akkora szivárványt, mint még életemben soha. Totál, ilyen teljes szivárvány volt, A-tól Z-ig az összes színében megszakítatlan, és pontosan tudtam, hogy ez Isten válasza az előző napi kérdésemre. De volt, hogy álmodtam, úgy látszik ezzel a korral csak jönnek dolgok, de még eddig nem álmodtam ilyeneket. Volt, hogy álmodtam, hogy beszélgettünk az atyával. Volt, hogy más dolgokat álmodtam, és azt reggel bontotta ki Isten. Isten egyszerűen szeret velünk kommunikálni. Ő szereti, hogy az életünket vele együtt éljük, és hogy odafigyeljünk rá, hogy ő neki mi a terve. És ha felteszed neki a kérdést, a jó kérdést, akkor ő biztosan fog válaszolni. És ehhez időt kell tölteni Istennel. Évvége, új évelejek. Lehet összegezni, lehet és kell is hálát adni. És nagyon-nagyon fontos, igen, ezt mondtam is, hogy észrevegyük azokat a jó dolgokat, amiket Isten meg már megtett az életünkbe. A hálaadás, a bizonyságok, azok olyan dolgok, amik a hitet erősítik, és szükségünk van arra, hogy hittel álljunk neki a következő évre, hogy hitünk legyen a 2019-re, hogy tudjuk, hogy Isten velünk lesz. És ez részben onnan kapjuk meg, hogy olvassuk az igét, és Isten bátorít, de részben onnan is, hogy hátra nézünk, és megnézzük, hogy Isten hányszor segített meg bennünket, ahogy a dicsőítésben Tábita kérdezte, hogy hányan éltetek át olyan dolgot, amiben Isten megszabadított titeket az elmúlt évben. És fontos, hogy meglássuk, hogy milyen forrásaink vannak, még nem is úgy, hogy új források, de hogy vannak olyanok, hogy anyagi forrásaink, mennyei forrásaink, szellemi forrásaink, emberi forrásaink, amikkel a jövőben új befektetéseket tudunk tenni, hogy mit tudunk vetni a jövőben azért, hogy megint arathassunk. Imát, időt, hálaadást, szolgálatot, embereknek való segítséget. Ezeket mind számba érdemes venni, hogyha egy új dologra készül az ember, mert újra meg akarjuk tapasztalni Istennek a csodáit a jövő évben. Amen. És ezek együtt mindig fantasztikus eredményeket hoznak. Van két bónusz igém, nagyon ügyesek vagytok, de hát azt mondtátok, nem vagytok fáradtak. Példabeszédek 3:5-10. Bízz az örökké valóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után. Minden helyzetben ismert fel az örökkévalót és akaratát, akkor majd ő egyengeti utadat és vezeti lépteidet. Ne képzeld magad túl okosnak, hanem tiszteld és féld az örökkévalót, a gonosznak pedig fordíts hátat. Egészség lesz ez a testednek, s még csontjaid is felüdülnek. Tiszteld az örökkévalót vagyonodból, minden jövedelmed színe javából, akkor gabonával telik meg éléskamrád, szőlőprésed mostot áraszt. Hát azt hiszem ez az ige magába foglal mindent, hogy érdemes készülni egy következő évre, és hogy Isten milyen áldásokat készít el a számunkra. Még annyit szeretnék ebből az igéből felhozni, hogy az úgy kezdődik, hogy bízz az örökké valóban teljes szíveddel. És hogy az Isten azt szeretné, hogy bízunk benne az ő szavában, bízunk az ő fiában. Tudjátok, a hit és a bizalom az egy. Akkor tudunk hinni, akkor leszünk hittel teljesek, ha megbízunk ő bennek, hogy ő jót fog csinálni. És hit nélkül viszont lehetetlen Istennek tetszeni, meg lehetetlen előrébb is jutni. Úgyhogy az, hogy bízunk Istenben, bizalmunk legyen benne, az például a változásnak is az alapja. Mert nem engedjük azt az embert, hogy változtassa az életünket, akiben nem bízunk. Ugye? A gyerekemben, ha van egy bizalmi kapcsolatom, akkor elfogadja a tanácsomat. Ha nincs bizalmi kapcsolatunk, akkor nem fogadja el a tanácsomat. Ilyen Isten is. Ha van egy bizalmas kapcsolatod Istennel, akkor el fogod fogadni az ő tanácsát, és tudsz neki engedelmeskedni, és egyáltalán nem lesz nehéz. De nagyon fontos, hogy bízunk ő benne is, és a kapcsolatunknak az alapja Istennel az a bizalom legyen. És megígérte, hogy ha mi megbízunk benne, és például tiszteljük őt a vagyonunkból és a jövedelmünkből, és megbízunk benne, hogy ő meg fog ezért áldani minket, meg fogjuk látni. Nem mint tudjuk, nem a cselekedetek miatt, hanem a hit miatt, azért, mert megbíztunk benne. Nagyon fontos ez, hogy bízz az örökké valóban, és Jézusban, az ő fiában. Úgyhogy azt kívánom nektek, hogy szívjátok fel magatokat Isten igéjével, Isten jelenlétével, a Szent Szellemmel ebben a januári bőjtős időszakban, és Isten tudjon minden újat elkészíteni a számotokra, amit ő eltervezett, és ti pedig lássátok meg mindazt az újat, amit már hitben láttatok. És egy utolsó bónusz ige az 1 Korintus 2:9, hogy Isten mit készít el az őt szeretőknek. Amit szem nem látott, és fül soha nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, Isten olyan dolgokat készített el azoknak, akik szeretik őt. Ez egy csodálatos dolog. Gyertek fel, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy te olyan dolgokat készítettél el, ami számunkra még sokkal csodálatosabbak, és sokkal nagyobbak annál, mint amit mi el tudnánk képzelni. Köszönöm, hogy te nagyon szeretsz bennünket. Annyira szeretsz bennünket, hogy a fiadat adtad értünk. Jézus Krisztust odaadtad, hogy meghaljon, hogy szenvedett és kereszt halált halt azért, hogy nekünk új életet adjon, új teremtésé lehessünk, és ne csak távolról ismerjünk téged, atyám, hanem egész közelről, hogy egészen bízni tudjunk te benned, és egészen a tieiddé válhassunk, a te gyermekeiddé, a te fiaiddá, a te lányaiddá. Köszönöm Istenem, hogy te képes vagy mindent újjátenni, és azt a jövőt, amit mi el se tudunk képzelni, hogy lehet ebből valami jó. Te azt is csodálatossá és szépé tudod tenni, és ez nem... és ez nem álom, hanem ez a valóság, hogy amit szem nem látott, és fül nem hallott, és embernek, és a ti szívetek meg se gondolt, Isten ilyeneket készített el nektek, az őt szeretőknek. Higgyétek el Istennek, hogy mindaz, amiről ti már akár lemondtatok, bár volt rá ígéretetek, vagy imádkoztatok érte, azt Isten nem felejtette el, hanem elkészítette a ti számotokra, és meg fogjátok őt látni, ezeket látni, bízzatok ő benne, az örökkévaló Istenben, mert senki más nem érdemli meg, hogy bízunk benne, hanem csak egyedül őt, és neki adjunk hálát minden jóért, amit már megtett az életünkben, így legyetek áldottak, és legyen áldott az az év is, ami előttünk van, Jézus nevében. Amen.